Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyergyószárhegyről jelentkezünk, a Műhely Színpad Műkedvelő Színjátszó Társulat vendégei vagyunk. Idén Herce Mikolá Baj van a lányommal című színdarabbal örvendeztették meg a közönséget, és nagy sikerre járták a települések művelődési otthonait. Itt lesz a szerző, és a színjátszók is megosztják velünk élményeiket a darabbal kapcsolatban. Műsorunk végén nem tervezetten, de egy meglepetést is tartogatunk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Herce Mikolának hívnak, csíkszeredai vagyok, 52 éves, programozó.
Tegeződve fogunk beszélgetni, mert voltál olyan kedves, hogy megengeded ezt nekem. Én, ha jól tudom, 17 éves lehettél, amikor megírtad a Baj van a lányommal című színdarabot. Ez a 90-es évek eleje, 90-91. Miért írtad meg ezt a darabot? Akkor mi motivált tégedet?
Hát ez egy ilyen hagyomány volt akkor, tehát ez már tulajdonképpen egy beérett drámaírónak a műve, hogyha szabad így mondani. Én már hatodikos koromban írtam színdarabot, csak akkor még teljesen amatőr szinten az osztálytársakkal adtuk elő. Egy ilyen 20 perces előadás volt, akkor ez a Humorújság, a Hahotta, abból volt egy jelenet átírva, vagy dramatizálva. Utána nyolcadikban már egy komolyabb színdarabot, ami majdnem egy órás volt, az a Modern Hófehérke volt, szintén az osztályjal adtuk elő. Minden különösebb rendezői útmutatás nélkül, csak mi gyerekekül összeálltunk, és színházasdit játszottunk. Utána én felkerültem az akkori matematika-fizika liceumba, a mai Márton Áron gimnáziumba. Éppen akkor érte a kommunizmus a végső éveit, és tizedikes koromban, amikor eljött a forradalom, akkor újítottam fel ezt a hagyományt megint a volt osztálytársaim kérésére vagy motivációjával hajtva, és akkor írtam egy színdarabot, a Mamát, amit bemutattunk a díszteremben, az iskolában, és attól kezdve rám már úgy tekintettek az iskolában, mint egy drámaíró, idézőjelbe persze. Viszont mivel ugye, amit írtam, én általában az iskolai életre valamilyen szinten reflektált, vagy olyan korú szereplők játszottak benne, a kamaszok, a liceumistákkal egykorú fiatalok, gyerekszülő konfliktusok, ilyesmi, nagy volt a sikere. Akkoriban még nem volt a tévében ezek a félórás, ilyen háttérkacagásos komédiasorozatok, ami esetleg konkurenciát jelenthetett volna egy ilyen darabnak. Még a színház élet sem volt éppen ennyire pezsgő, mint manapság, tehát Csíkszeredában nem létezett színház, csak ha valaki jött, fellépett akkor. Úgyhogy teljesen megkapta azt a kis szűk helyet, ahol mindennek volt létjogosultsága. Aztán már ettől kezdve volt az, hogy a színjátszó csoport adta elő. Már nem osztálytársakul adtuk elő, hanem a színjátszó csoport. Volt egy Jenőke az Ötletember című darabom, amit előadtunk Boldizsár Ágoston tanár úr rendezésében, ami nagy siker volt, és a végső felvonása volt ez a mostani színdarab, ez a Baj van a lányommal, amit 12-es koromban írtam.
Ezeket a színdarabokat eleve valakire írtad, vagy megírtad, és akkor kerestétek hozzá a szereplőket?
Általában már úgy volt, hogy a színjátszó csoporttal is már a karakterek megvoltak, és akkor tudtuk, hogy körülbelül kikre lehet számítani, melyek azok a szerepek, amelyek esetleg hosszabbak lehetnek, melyek azok, amik rövidebbek lehetnek, vagy muszáj rövidebbeknek lenniük, mivel maga az, aki azt a szerepet fogja játszani, lelkesnek lelkes, csak nem annyira színészi tehetség által megvert valaki. És tegnap is visszanézve a színdarabot, így látom, hogy vannak olyan jelenetek, amik eleve csak azért voltak beírva, hogy az illetőnek is még legyen 5 mondata, amit szerepél és a szülei meg tudják tapsolni, mikor a színpadon van.
Milyen ma visszanézni ezt a színdarabot más szereplőkkel?
Hát teljesen szürreális. Olyan szempontból is, hogy mi diákokként adtuk elő, tehát eleve mindenki bizonyos szinten maszkírozva kellett legyen, hogy nagy tatát játszódjon, vagy szülőt játszódjon, vagy az is vicces idézőjelbe, hogy látom, hogy én 17 évesen hogy gondoltam el az idős embert, hogy bemutatkozik az apas, mondja, ő már 42 éves. És ez most egy kicsit így visszanézve, hogy az már 10 éve fiatalabb, mint most én, hát eléggé meglepő.
Amikor írtad, akkor voltak emlékeid, hogy voltak ezek a helyzetek, amit te is átéltél, ami benne van a darabban, vagy adta magát? Tehát ezek olyan általános konfliktusok szülő gyerek között, nagyszülő unoka között, vagy a fiatalok között is azok a nézeteltérések, vagy hogy születik meg egy ilyen darab?
Valószínűleg, hogy inkább a poénkodásra ment, tehát, hogy mi az, ami vicces helyzet, mi az, ami eleve olyan karakterek, amik hoznak maguk a komikumot, tehát a vakkoldus, vagy a zillogató nagyapa, vagy a polgármesteri babérokra törő apuka, vagy ahogy van az anyuka igaz-e, akinek a legnagyobb bánata, hogy a szomszédasszonynak is ugyanolyan táskája van, mint neki, vége az életének, stb. Ezek valószínűleg nem a saját életből hozott tapasztalatok, hanem amit az ember eleve már komikusnak gondolt. Ami viszont meglepő volt számomra, az, hogy mennyire jósló ereje volt az egésznek. Én eleve, mikor megnéztem először Szárhegyen ezt az új bemutatót, akkor nem olvastam el az előtt a darabot. 35 év alatt én is felejtettem, de pont ezért, hogy újdonság erejével hatott, és azzal is hatott, amikor rájöttem, hogy a két főszereplő fiatal az egy ikertestvérpár, és azóta nekem is ikreim vannak. Ugyanígy fiú-lány, mint ahogy megírtam én ezt 17 éves koromban.
Adalbert, ez felháborító, ez kész tragédia, Adalbert!
Mi történt, édesem?
Katasztrófa, katasztrófa!
Mit, lerobbant a cégetek?
Nem.
Nem lehet reszeltolmát kapni?
Nem.
Lemondott a kormány, többet nincsen polgármester?
Még nagyobb katasztrófa.
Világvége?
Igen, Kerekesnének is pont olyan táskája van, mint nekem.
Tessék?
Hát te nem érted? Nem ér semmit a 400 le is táskám, amikor a fajáncgyár igazgatójának a feleségének pont olyan van, mint nekem.
Csak ennyi a baj, édesem, attól azt még használhatod.
Így szeretsz te engem, Kalotai Adalberta, futd fel a városodot, mert csak őt szereted.
No de drágám!
Én már akkor megmondtam neked, mikor megudvaroltál.
Maga csak fogja be a száját, após uram. Ha én annak idején nem mentem volna maga fiához, még most is vényleg én lenne?
Kikérem magamnak!
A színdarabba beleírtátok az akkori politikai helyzetet is, de véletlen, nem véletlen most 30-valahány év után is aktuális lett ez az egész.
Igen, hát még az a Gálpár Lászlóék is jópofa ilyen aktuális poénokat is bebeszúrtak, neveket a mostani politikusokat. Viszont én is meglepődtem. Az elején, amikor láttam a darabot, és elég furcsa volt, hogy én hogy képzettem el akkoriban a politikát, van egy ilyen megjegyzés benne, hogy bukik a kormány, és ezzel a polgármester is le lesz váltva. A mai világban tudjuk, hogy már el van választva, igaz, az önkormányzati választások, illetve a kormányválasztás és a parlamenti választások. Viszont akkoriban így képzeltük el, így tudtuk.
Amikor nézted most az újra feldolgozott színdarabodat, akkor volt olyan érzésed, hogy én ezt ott másképp mondtam volna, máshova tettem volna a hangsúlyt, de így is mennyire sikeres, vagy mennyire átjön az, amit én akarok közölni?
Igen, természetes. Én most olyan szemmel néztem, mint egy ilyen nosztalgia és visszatekintés egy ezelőtt 35 évvel önmagamra, tehát próbáltam nem kritikusan hozzáállni, hanem elengedni magam és szórakozni rajta. Ez sikerült is, és éppen ezért nem gondolkoztam így, hogy ezt hogy kellett volna, másképp kellett volna. Mindig megértettem, hogy ez miért így volt írva, még ha hol a kicsit a darab úgy sántít is, vagy leáll úgymond ebből a pergős, homoros folyamatból, akkor is tudom, hogy végül is háttérben az volt, hogy az az illető, ki játszott azt a szerepet, és meg kellett kapja azt a 3 percét, amit a színpadon szerepelhet.
Akkor a cél ezzel a darabbal és az előzőekkel is csak az volt, hogy legyen egy jó esténk ott diákként, aztán majd később tinédzserként, és nem volt semmi olyan, hogy jaj, most ezzel én díjat akarok szerezni, vagy pályázni akarok, vagy nem tudom, hírnevet akarok.
Nem, teljesen ez volt a lényege. Ennek van egy ilyen érdekes háttértörténete is, hogy amikor 11-ben előadtuk a ugyanilyen jellegű, de kicsivel gyengébb, tehát még nem annyira kiforrott darabot a Jenőke az ötletembert, akkor a színjátszó csoport elegánsan jelezték felém, hogy jövőben talán valami komolyabb darabot szeretnének előadni, tehát nem egy ilyen helyi szerző által. Ők Shakespeare-re gondoltak. Nekem ez jól jött, mert pont 12-et kezdtem. Akkor is mondtam természetesen, hát én úgy sem fogok most már 12 koromban az érettségire koncentrálva színjátszó csoporttal foglalkozni, és akkor eltelt azt hiszem 2-3 hónap az új tanévből, amikor megkerestek, megtörtén, hogy hát a komoly színházi tervek azok dugába dőltek, nem írnék mégiscsak valamit, és akkor így született meg ez a színdarab.
Utána még hányat írtál?
Hát Utána még úgy volt, hogy még egy évben megint csak egy ilyen iskola darabot írtam, mert a színjátszó csoportunknak az egyik oszlopos és sikeres tagja Csatlós Lórán színművész úr, őt első évben nem vették fel az egyetemre, és akkor otthon maradt Csíkszeredában, és ő vette át a diák színjátszó csoportot, mármint végzett diák. És akkor megkért, és akkor írtam még egy ilyen Madách Imre ember tragédiája paródiát átírva iskolás környezetbe, talán Angyalkák, Angyalok, ilyesmi volt a címe, és az volt az utolsó, ami ilyen diák darab volt. Utána még pályázatokra nyújtottam be ide-oda a drámákat, amik már nem ezek a kategóriák voltak, tehát próbáltam én is már komolykodni. Elkapott ez a Hályo Kovács effektus, hogy próbáljak akkor értéket, ne csak ilyen szórakoztató műveket írni. Hát voltak úgymond apró sikerek, tehát 25 éves koromban a Bartók Rádiónak volt egy pályázata, ahol döntőbe válogattak volt, és talán a Duna TV-nek a fődíját nyertem el azzal az egy ilyen egyfelvonásos darabbal. Akkor meg voltam hívva, akkor már másodéves egyetemista voltam, tehát 94-95-ben lehetett. Szatmáron tartottak egy ilyen színházi kritikus a fórumát, oda voltam meghívva, megint csak egy drámámmal, ami egy nagyon bombasztikus Júdás címe volt, és ahol az igazi kritikusok elmondták, hogy hát ennek köze nincs az igazi drámákhoz, de hogy látnak bennem potenciát, és akkor kerültem az életembe arra a helyzetbe, hogy döntenem kellett, hogy mivel szeretném folytatni, maradok az egyetemen, ahol másodéves programozói szakon, vagy az egészet feladom, és követem akkor ezt a pályát, hogy komolyabb irodalmi útra lépjek, felajánlották, hogy színháznál inaskodjak, ott éljek, ott legyek, csak tanuljak. Aztán persze győzött a józanész, igen, és a pragmatikus rész, és akkor maradtam az egyetemen.
Csók nagyapuci, mit csinál?
Itt ne, állom a frontot!
Nem kereste telefonon Paulát, Kerekes György?
Hallgass te!
Kicsoda, mit?
Senki.
Letagadót, hát így szeretette őt.
Én egyszer tégedet úgy megcsaplak.
Tessék, megjön az erőszakkal, de hát házi munka órán kivel készítettétek a ronybabát? Ketten Gyurival.
Semmi között hozzá.
Hát persze, hogy semmi közöm hozzá. Hát mondom, hogy ketten Gyurival.
Déneske, kaptál jegyet?
Ne, pedig mindenhol kereste.
Mit csináltok? Zavarjátok nagyapát? Tessék őt azonnal békén hagyni! Nem lássátok, milyen beteg?
Mi történt?
Nem lássátok, hogy beteg?
Beteg vagy, nagyapa?
Beteg apád, nem én.
Én is azt mondom.
Kinek mondták, hogy beteg? Kinek mondta az orvos, hogy...
Programozóként most van olyan késztetésed, hogy újból nekivágj drámaírásnak, színdarabírásnak, vagy most már 52 évesen mások a prioritások?
Hát én mindig ezt úgy szoktam mondani, hogy az, aki többet ír, mint olvas, az nagyon-nagyon rossz író lehet. Sajnos a mostani korszakomban úgymond elég keveset tudok olvasni. Tehát az a folyamat veszett ki az életemből, amit az olvasás, igaz, a gyerekkoromban faltam a könyveket. Úgymond most oda kerültünk, hogy rengeteget olvasunk, csak hát nem szép irodalmat. Az ember mióta ilyen internet függő és internet használó, tulajdonképpen egész nap olvas bizonyos szövegeket, de nem szép irodalmat. És én úgy érzem, hogy mindig is ez volt, hogy nekem ihletet az adott, hogyha színházba jártam, hogyha könyvet olvastam. Nem olyan szempontból igaz-e, hogy az ember onnan merítsen vagy lopjon, viszont ez a tudatalattiba, ahogy beleívódik, és ahogy az ember ihletet kap arra, hogy esetleg van ehhez valamilyen szintű tehetsége, és megpróbálkozhatna ezzel.
Hogy került el ez a színdarab, a baj van a lányom a Gyergyószárhegyi Műhely színpadosokhoz? Ők hogy fedezték fel?
Hát amit én tudok, mert én is most fedeztem fel, hogy hozzájuk oda került, tehát ez ugye egy külön történet volt, hogy 35 év után ráébredjünk arra, hogy ez a darab még él és virul, és ilyen csodálatos élete van köszönhetően a Gyergyószárhelyi Műhelyszínpadnak. Amit nekem Gálpár László mesélt, egy bentlakó diák másolta volt le annak idején, amikor ez volt 94-92-ben előadó a darab, így került hozzájuk Orotvára. Ők ott előadták legelőször, szintén ilyen korúan, mint ahogy miattuk volt akkor elő, ilyen 17 éves fiatal gyerekek, srácok, és azóta ezt a darabot 10 évente leporolják, újra színpadra állítják, és annélkül, hogy ők is tudták volna, hogy kiírta a darabot, annélkül, hogy én is tudtam volna, hogy ez a darab még létezik, és elő van adva, élte a saját életét.
És hogy találtatok egymásra?
Hát ezt megint csak Lászlónak az elmeséléséből tudom, hogy őt mindig érdekelte, hogy vajon ki lehetett a szerző, és időről időre megpróbálta ezt felfedezni. Ugye a világ is fejlődik, tehát most már egyre több a digitális nyomunk az életbe, tehát most már egyre ritkább az az ember, amiről nem tudunk információt szerezni. Ezelőtt még 10 évvel nem így volt, de például már most a Hargita népe újságok mind be vannak digitalizálva, tehát Arkánonon akárhol rá lehet keresni, de itt mégsem így találtak meg, hanem az eredeti példányon, amit ők lemásoltak, volt egy leltári szám, egy könyvtári leltári szám, talán az iskolának a könyvtári száma, nem tudom honnan, onnan indultak el, megkérte egy kedves szeredai ismerősét, Siklódi Ferenc képzőművész urat, hogy nézzen utána, és ő fedezte fel, hogy hát a szerzője az az ő ismerőse, Herca Mikola.
Szervusz!
Szervusz!
Tessék!
Csak azt mondtam, hogy szervusz! Paula nem is mondta, hogy van egy idősebb fiú testvére Dénesken kívül.
Hát, nincsen.
Nincsen? Hát akkor te ki vagy?
Az apja.
Az apja? Most viccelsz vagy, részeg vagy?
Nem, én tényleg az apja vagyok, a város polgármestere.
Ja, na haj, odas, hány éves is vagy te? 24?
Hát, valami olyasmi, csak úgy egészen más szemszögből nézve.
Milyen szemszögből?
Hátsó, 42 éves vagyok.
Ja, és én, aki azt hittem. Na mindegy is, a lányod ügyében jöttem.
A lányom? Hát te is tudsz az esetről?
Az a kis etyepetye Kerekes Gyurival.
Kis etyepetye? Hányosod van neked is, bioszból?
Hatosom, de csak azért, mert van egy kis afférom a tanárnővel.
Értem. No, nekem most épp elég bajom van. Édesapám súlyos beteg, s a lányom is azzal a kis etyepetyével.
Mindegy is. Arról lenne szó, hogy ma és holnap szállást kellene adni egy magyarországi diáklánynak. Tudja, Erdélybe jöttek kirándulni, és itt kellene aludjon 2 napig.
Mi nem tudunk.
Most már láttad a darabot Szárhegyen és láttad Csíkszeredában is. Van különbség a 2 előadás között? Vagy a nézőktől függ, hogy milyen lesz az előadás? Mennyire tapsolnak, mennyire kacagnak, hogy motiválják a színészeket? Felfedeztél valami különbséget a 2 előadás között?
Igen, annak idején, amikor mi is előadtuk, akkor rögtön érezni lehet a közönségnek a reakcióját. Voltak már különbségek a Szárhegy, illetve Szeredai előadás között, de ami a lényeg, ahogy látom, mind a 2 helyen jó szórakoztak. Szárhegyen talán kicsit többet volt a taps, tehát hálásabb volt ilyen szempontból a közönség, viszont ahhoz képest, hogy a csíkszeredai közönség jobban el van kényeztetve ilyen szempontból, tehát saját színházunk is van minden, ahol tulajdonképpen sokkal gyakrabban tudnak színházi előadásra járni, és van összehasonlítási alapjuk is sokkal nagyobb, úgymond. Itt is egészen komoly sikere volt. Aztán annak tudható-e be, hogy a nézők fele valószínűleg ismerős, meg olyan nosztalgiázók, akik látták diákkorukban ezt a színdarabot. Valószínűleg ez is közbre játszott, viszont teljesen jól szórakozott a közönség.
Látva, hogy most is van sikere egy-egy ilyen 30 évvel ezelőtt megírt darabnak, a többieket is leporolod? És akkor talán láthatjuk majd újból őket?
Hát szerintem a többiek nem voltak ennyire sikerű darabok, vagy túl iskola specifikusak voltak, tehát túl sokat a belsős poén, úgymond. A karakterek olyanok voltak, hogy mi annak idején rögtön tudtuk, hogy ez az iskola gondnoka, ez az aligazgató, ez a nem tudom kicsoda. Valószínűleg a mai embernek nem ugyanúgy mondana a dolgokat. Amint meglepődtem igaz, hogy a rokon gyermekek, keresztleányok, keresztfiúk, még ők is, akik nem ebben a világban nőttek fel, ugye itt is az egész színdarabnak az egyik központi eleme az a fix telefon, ami állandóan szól a lakásban, de ahhoz képest élvezték, és azt mondták, hogy persze, teljesen értették az egészet, nem tűnt nekik ez egy annyira régi, ósdi dolognak, hogy ne értsék meg.
Szóval, Rózsika, a tegnap nehéz napom volt.
Igen, hány kiló?
Légy szíves, és türköztesd magad. Igazán megérthetnéd, hogy a türelmem végén járok, mert az én dolgom nagyon nehéz.
Igen, de hány kiló?
Te csak annyit tudsz, hogy hány kiló? Apád miért nem protezsált be valamilyen boltosnak, vagy valaminek? Légy egy kicsit ügyesebb, mérlegeld a dolgokat!
Hát mérlegelem, de hány kiló?
Most rám figyelsz, hogy hülyéskedsz. Nem látod, hogy eléggé ideges vagyok, annélkül is, hogy mások idegesítsenek? A lényeg az, hogy ma nem tudok bemenni a polgármesteri hivatalba.
Portik Mária Zsuzsanna vagyok, a Szárhegyi Betlen Gábor általános iskola tanítónője. Most készülök nyugdíjba, úgyhogy ballagok én is a negyedikeseimmel, és a Gyergyószárhegyi Műhely Színpad súgója, rendezője.
Könnyebb dolga van a súgónak most, hogy profi technika is segíti ebben önöket?
Sokkal könnyebb így súgni, mert addig mindig a szemkontaktus is nagyon-nagyon fontos volt. Most nyugodtan hátra ülök, és a másik az, hogy a közönség nem hallja a súgást. Mindenkinek könnyebb, nem kell annyira rám figyeljenek, mert tudják a szöveget, és tudják, hogy melyik szöveget ki kell mondja.
Mit csinál a súgó, amikor mondjuk a szereplő nem azt a szöveget mondja, ami nekem le van írva a forgatókönyvbe, de valahogy vissza kell terelni őket a mederbe, mert ha nem, akkor mi történik a színpadon? Ez gondolom, hogy a súgónak nagy izgalommal is járhat, de nagy is a felelőssége.
Igen, nagyon sokszor volt ilyen, nem csak most a műhely színpad csapatával, hanem az erőt is, amíg még foglalkoztam színdarab tanításokkal. Persze most olyan szempontból könnyebb, hogy azért csak mondom a szöveget, amikor csend van, és visszamennek ügyesen vissza, tudom terelni abba a mederbe, ahol kell folytassák.
Megvan a technikája, hogy hogyan kell súgni?
Igen, mindenképp hamarabb kell a súgást hallja, mint ahogy elkezdi. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, érzem valahogy, hogy mikor kell súgni, tehát mindenképp az előtt, ahogy elkezdeni.
Számít az, hogy milyen darabot kell lesúgni?
Tehát mindenik szöveg. Viszont most is volt olyan a legutolsó előadásnál, hogy még én is elnevetem magam, úgyhogy olyankor nem tudok semmit mondani, de látom, hogy tudják.
A súgónak a kacagása befolyásolja a darabban játszókat?
Igen, mert olyankor mindenki nevet. Persze nem, amikor komoly dolgokról van szó, mert azért nem befolyásolhatom annyira a szereplőket. Én nagyon szívesen segítek, hogyha nyugdíjba vonulok, akkor is fogok segíteni, hogyha egészségem engedi. És adja Isten, hogy még sok darabot tudjunk betanulni, mert ez egy nagyon-nagyon hálás csapat, és nagyon ügyesen játszanak.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ide figyelj, édesapám! Igaz-e, hogy nem akarja azt állítani, hogy sohasem fog maga meghalni?
Egyszer én is ki fogok nyifanni a szent, igaz?
Na látja-e?
Nem látok! Nem látok!
Aj, maga is a legjobbkor jön. Már éppen győztem volna meg az öreget.
Nem látok! Nem látok!
Ne, itt ez a szemüveg. Vigye, magának úgy sem kell, mert holnap meg mást veszünk.
Az én szemüvegém! Nem látok!
Nesze, vigye, kifelé!
Az én szemüvegém volt, no!
Ezért kell idejében végrendeletet írni, édesapám, hogy ne vesztődjenek el a dolgai!
Gálpár Katalin vagyok, Kalotainé, a polgármester felesége.
Kocsár Irma vagyok, a titkárnő Rózsika.
Pál Anna Mária vagyok, Kerekesné, a fajáncgyár igazgató felesége.
Egy mai darabot eljátszani, nagyobb felelősség, vagy ugyanolyan, mintha egy olyan szerzőtől játszanánk darabot, aki már évszázadokkal ezelőtt megírta?
Szerintem egyforma felelősség, ha felállsz a színpadra. Egy picit még talán könnyebb is, mert bele tudjuk egy 90-es évekbe könnyen képzelni a korunknál fogva is magunkot.
Nincs egy olyan plusz stressz, hogy ha látja majd a szerző, akkor mit fog szólni?
Igen, az viszont stressz volt. Amikor megtudtam, hogy el fog jönni a szerző az előadásra, akkor az adrenalin szint az a plafonig ment egyből.
Milyen titkárnőt játszani?
Ez most könnyebb volt, mert az előző darabokban azért mindig csak kiabálnom kellett, megrontották a lányomat, és akkor csak mindig hiszt is voltam, na de ebben jó találom magam.
De nincsen sok szöveg, és az is olyan egyforma.
Igen, de majd a polgármestertől, mikor menjek ki, persze bemutatkozik a polgármester, hogy ugyan én vagyok a polgármester, és ő csak a titkárnő.
Gondolom, hogy nem minden titkárnő ilyen szőke hangú, mint itt a darabban, hogy mindig csak szajkozza magáét.
Vannak ilyen titkárnők, vannak olyan titkárnők.
Milyen volt igazgató feleségnek lenni a darabban?
De nagyon érdekes volt, mert ez tényleg egy új darab nekem. Nincs sok szövegem, mert amúgy nem szeretek nagyon beszélni. Inkább hátul szeretek ott adni magamot, hogy ott rendezkedni, meg intézni a dolgokat, és irányítani a dolgokat, amennyiben lehet. Ez nagyon tetszett, hogy nincs olyan sok szövegem, és fontos vagyok oda végig.
De úgy elájulni talán senki nem tud, mint te. A csíkszerezei közönség nagyon élvezte, hogy az ágyra elájultál.
Hát ez betanult ájulás, és mivel az ágyat úgy csinálták meg, hogy ájulhassak bátran, mert nem ütöm meg magamot. Gyakorlat kellett.
Katalin, neked mennyire volt testhezálló ez a szerep? Kellett perelni, és házsártosnak is kellett lenni egy kicsit, meg olyan komplex volt ez a szerep, én úgy látom.
Az elején, amikor elkezdtünk szijátszóskodni, akkor engem mindig az olyan kendős, fakanalas fehér népek kaptak meg. Legelőször a négy lábú kacsába találkoztam ilyen típusú szereppel, akkor nagyon nehéz volt. Most volt egy olyan előnyöm, hogy én ezt a darabot többször láttam, tehát hogy nem én szerepeltem, úgy már be tudtam képzelni magamot előre, már volt egy képen, mikor fogtam neki, hogy milyen lesz.
Amúgy az ikletet honnan veszitek, hogy hogy alakítsatok szerepet? Vagy ez kialakul menet közben a gyakorlás során, hogy ez az én karakterem, és akkor azt nagyjából így kéne eljátszani?
Ez közbe szokott általában kialakulni. Elképzelünk valamit, de aztán, ahogy kezdjük elsajátítani a szöveget, egy picit magunkévá tenni, kialakul a ruha, mert az is nagyon-nagyon hordozza. Például én, amikor felrakom a parvokát, felveszem a ruhát, a hangom is megváltozik, ezt én is mindig észreveszem. Valahogy akkor már teljesen átazonosulok, amihelyt átöltöztem.
Ti?
Hát ugyanúgy érzem én is, hogy tényleg amikor próbálunk, de amikor otthon előveszem azt a ruhát, és akkor tükörbe állok, hogy hú, ez jó ez a ruha? Hát nem, vegyem a másikot. Ó, ez jó lesz, na, jövök, megmutatom a lányoknak, elbeszéljük, hogy ez jó, és akkor tudjuk, hogy hogyan tovább.
Meddig lehet ezt ilyen lelkesen csinálni?
Hát, ameddig a nézők igénylik, és jó a visszajelzés. A taps nagy hatása van rám, hogyha az emberek jól érzik magukat, és tapsolnak.
Igen, ez tényleg. Ha ők jól érzik magukat, akkor mi vidámabban tudjuk előadni az előadást. Akkor mindent beleadunk.
Egyöntetően a nézők igényitől függ ez az egész, hogyha lássuk, hogy van igény rá, ha vannak teltházak, vagy közel teltházak, akkor a lelkesedés is meg lesz. Néha egy kicsit belefáradunk, olyankor elmegy a kedvünk, úgy csinálunk, mint hogyha na, és aztán másnap már megint pont akkor a lendülettel fogunk neki próbálni.
Pál Ádám vagyok, a színdarabba nagypapa.
Tudor Gyula, a színdarabba Kerekes György. A fájászgyár vezérigazgatója.
Kolcsár Attila, a színdarabba doktor úr.
Most egy mai szerepről beszélgetünk, de Ádám, te mindig valahogy ilyen poénos szerepet kapsz.
Igen, nekem ezeket a poénos darabokhoz szabják, de amúgy én azt szoktam mondani, hogy ez teljesen passzolt a pofámhoz.
Miért, te ilyen nagyapának képzeled el magad?
Nem annyira, csak ennek a szövege olyan volt, hogy nem is kellett jóforma megtanulja.
A vezérigazgató az mennyire volt mai? Mennyire volt könnyű ebbe a szerepbe becsöppenni?
A színjátszásról révén szó, nem mondhatnám, hogy túl nagy nehézséget okozna, vagy okozott volna. Szerintem rendben van bármelyik szerep, amit mostanáig játszottunk. Ott van, ahol kell legyen.
Doktor úr?
Nekem az eredeti szakmám is egészségügy, tehát egészségügyben dolgoztam, most már 3 éve nyugdíjban vagyok, de most itt kaptam lehetőséget gyakorolni a szakmát.
Akkor azt a fecskendőt azért tartottad olyan profin a kezedbe. Meglátszik, hogy konyítotok is hozzá, vagy csak eljátszátok a dolgokat.
De az öregek, ahogy szoktak, szedegát a fődő, seprűvel tökéletlenkedik.
Egy mai darabot, ahol él a szerző, és fennáll a lehetősége, hogy akár láthatja is, nehezebb számotokra eljátszani, vagy ez is egy szerep volt, és nem volt semmi plusz stressz?
Hát ugye azért elgondolkoztam, amikor a második előadásunkon volt meghívva Mikola, Miki, hogy vajon most mit tud, de hát nem volt nagy probléma, mert állítólag el se olvasta a szerepet, hogy direkt őt is érje meglepetés.
Amikor szó volt arról, hogy igenis a szerző Miki jönni fog, természetesen egy plusz adrenalin, egy plusz drukk az mindig van, és nem csak bennem, hanem itt az egész csapatban gondolom, de lévén, hogy mindenki benne volt a szerepébe, és tudta, hogy mit kell csinálni, így simán lezajlott. Én úgy érzem.
Mindenki próbálja adni saját magát, tehát nem törekszünk arra, hogy most valakit vagy valamilyen formában leutánozzunk, vagy kövessünk. Szerintem ettől lesz eredeti.
Többször elő volt adva ez a darab a 90-es évektől errefele. Ti láttátok a régebbi előadásokat?
Egyszer láttam, és attól tartottam, hogy nehogy utánozni kezdem a Fazakas Komát, mert ő egy más stílusú ember, ő kopac másképp viselkedett, én megpróbáltam, azért is akartam egészen más irányba elmenni. Ők ott is meglepte, amikor látták, hogy egészen más nagy papa lett ebből.
Nem, nekem nem volt szerencsém, hogy lássam a darabot. Ebből kifolyólag én saját személyiségemet próbáltam belevinni a szerepbe úgy, ahogy mi jónak láttuk.
Én igazából zenei részt szerettem volna bevállalni, dalolni, mert tőlem elég távol áll a színjátszás, és eredeti terv szerint úgy képzeltük el, hogy megtüzdeljük zenével, de az már olyan lett volna, mint a Szalonnál Gira lenni, mert így is annyira humoros, annyira szórakoztató a darab, és amúgy is elég hosszú, úgyhogy nem fér bele a zene, ezért vállaltam én el ezt a szerepet, de visszajelzés alapján vissza tudtam adni, amit kell.
Vannak ilyen politikai utalások is a darabban, de én úgy érzem, hogy aktualizáltátok. Mennyire van szabad kezetek egy-egy darabnál, főleg a kortárs daraboknál, hogy mondhattok mást is, mint ami le van írva?
Például van, hogy Petőfi a, nem tudom minek a beszélzője. Ott a darabban az Igónak a beszélzője, de az Igó már nem létezik, tehát valahol kellett aktualizálni a dolgot, hogy melyik cégnek a beszélzője.
Hát igen, az aktualizálás az szerintem olyan szempontból mondjuk az, hogy megfelelő, mert a nézők között bizony sokan voltak olyanok, akik úgysem értették volna a 90-es évek elejé politikai társadalomnak a résztvevőit. Muszáj a korra haladni, hogy mondjam így.
Többször elő volt adva most a közelmúltban ez a Baj van a lányommal című darab. Minden közönség ugyanúgy veszi a poént? Hogy Szárhegyen más poénon kacagtak, mint Csíkszeredába, és nem mindig ugyanúgy, vagy ugyanazon.
Változó, ez tényleg minden közönség másabb. Figyeljük mi, hogy no, ezen most jót kacagtak, no, most még nem kacagnak, nem tudom, tehát érdekes ez a helyzet.
Vannak olyan poénok, ahol a közönség nem reagálja le, viszont egy másik településen, egy más közönséggel nevetésbe tör neki. Igenis hordozza a közönségnek az összetétele is, kor szerint is, felfogás szempontjából is.
A közönségtől is függ, de tőlünk is, mert nem egyforma a kedv, a hozzáállás az nagyjából igen, de ugye nem mindig egyforma hangulatban vagyunk, tehát minden előadás alkalmával, akkor néha otthon még átgondoljuk, hogy ide még be lehetne tenni egy ilyen poént, vagy esetleg az, hogy jön el, és akkor ezért nem mindig teljesen 100%-ban fix az a szöveg, az az előadásmód, hanem mindig egy kicsit változik, és akkor ezért néha egész jól jön le ez a poén.
Ti megérzitek az előadás előtt, hogy most jó lesz a közönség, vagy nem lesz?
Arról sejtsük esetleg, hogy ha lássuk, hogy tele van a terem.
Többnyire változó. Van, aki az első, mondjuk negyed órában már ráérez a darabra, viszont vannak kellemes csalódások is, hogyha fogalmazhatok így, hogy a második felvonás kezdetekkor kezd a közönség úgymond idézőjelbe kibontakozni és ráérezni a darabra. Tehát csalókás.
Minden előadás előtt van bennünk egy kicsit druk, hogy hallám ez most, hogy fog sikerülni, de úgy 10-15 perc után már megvan a lecsengés, tehát eldől az, hogy most ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Tehát érződik az. Köhögjön!
Hogyne, hogy fogja rám, hogy beteg vagyok, no nem!
Én csak a tüdeit akarom meghallgatni.
Én olyan egészséges vagyok, hogy nem tudok köhögni.
És hogy állunk a szemével?
Sehogy, mert ülünk.
Én azt kérdeztem, hogy lát?
Előre, oldalra, le, fél, jó, hátrafelé, sehogy. Ezt kellene megjavítani. Mit szólna doktor úr, ha fúrna egy lyukat ide?
Jó van, tartsa meg a hülyeségeit magának, nekem erre nincs időm. Na lássuk, el tudja-e olvasni ezt az írást itt?
Nem.
Na látja?
Látni látom, csak nem tudom elolvasni, mert mélybetűl van írva.
Meg kell hülyülni. Hát hányas szemüvegje van?
69-es.
69-es?
Igen, 1969-ben volt készítve. S a magacipője hányos?
43-os.
Olyan régi, nem is látszik rajta.
Len Andrea vagyok, és Paulát játszom a darabban.
Én Solyom Anna Fruzsina vagyok, és Fruzsinát játszom a darabban.
Ez a darabban is így volt Fruzsinaként megírva, vagy úgy alakítottátok, hogy a saját neved legyen benne?
Nem, ez a darabban is így volt írva.
Andrea, te nem első alkalommal léptél színpadra. Mennyivel volt másabb ez a darab, hogy a szerzőt is ismertétek?
Teljesen más volt, egy új élmény volt, legalábbis számomra. Érdekes volt tényleg, hogy láttuk az ő reakcióját is az előadásunkra.
Amikor kiválasztottátok a szerepet, akkor tudtátok, hogy élő a szerző? Akár láthatja is majd a mi produkciónkat?
Tudtuk, csak nem tudtuk, hogy ki az. Próbáltuk keresni közösségi médiában, meg mindenféle módon. Egy darabig nem találtuk, azután megtaláltuk. Tehát ez volt a célunk, hogy valahogy felkutassuk. Ez sikerült.
Te hogy kerültél a csapatba?
Igazából nekem édesapám már régóta játszik a csapatban, ő főalapító az egyik, és igazából általa kerültem bele.
Mennyire volt testhez álló ez a szerep? Gondolom, hogy minden szerep, amit rátok osztanak, az testhez álló, de ez olyan mai darab is lehetne. A 90-es évek elején játszódik.
Nekem személy szerint nagyon testhez álló volt a darab, mert egy ilyen hangos, cserfes lányt játszok benne, ezek a darabok ezek közelebb állnak hozzám.
Van testvéred?
Van, igen.
Vele is így pereltél gyerekkorodban, vagy serdülőkorodban?
Igen. Ő is benne van amúgy ebbe a darabba, csak most nem tudott eljönni. Ő alakítja az orvosnőt.
Neked ez a 90-ben megírt darab hogy hatott? Mennyire érezted mainak a szerepedet?
Igazából én tudtam kötni a mai világhoz is ezt a 90-es években írt darabot. Számomra is elég testhez álló volt, amit kaptam. Még a nevem is egyezett, szóval eléggé érdekes.
Ilyen vagy a valóságban is, mint a szerepben, vagy azért nem vagy ennyire affektálós, ennyire kerítős?
Azért nem vagyok ennyire nagyképű, és ennyire cserfessen, viszont voltak visszajelzések, hogy néhány pillanatban azért affektáltam magamra.
Milyen a visszajelzés a nézőktől? Most már nagyon sokszor előadtátok.
Pozitív a visszajelzés, és aki már több darabunkat is végigkövette, felülük az a visszajelzés, hogy egyre jobban látszik az, hogy alakulunk, változunk és fejlődünk, úgyhogy ilyen szempontból is megerősítenek.
Ruzsi?
Én is csak pozitív visszajelzéseket kaptam.
Az osztálytársaid láttak például tégedet? Most Csíkszeredában jársz a művészetire, ők eljöttek a csíkszeredai előadásra?
Igen, többen is voltak. Úgy osztálytársaim, mint évfolyamtársaim, bentlakásos társaim, tehát igazából több olyan ember is volt, aki ismert, és eljött és megnézett.
Számotokra mit jelent a színjátszás? Miért csináljátok ti ilyen lelkesen ezt az egészet?
Mi, akik benne vagyunk, mind nagyon szeretünk ezzel foglalkozni igazából, főleg akik régebb óta már az alapításkor is benne voltak nekünk. Az volt a célunk, hogy jótékonykodjunk, és valamit úgymond felépítsünk, valamibe belepótoljunk, tehát szárhegyi építményeket, és ugye a plébánia kertjének, meg az épületének az építésébe is segítkeztünk. Ez motivált minket legelőször, és rájöttünk, hogy mennyire szeretünk szerepelni, és emiatt folytattuk.
Ruzsi, te hosszú távon tervezel a csapattagja lenni?
Igen, igyekszem én is hosszú távon maradni, amennyiben tudok. Engem nagyon motiváltak, tehát végignéztem az egész fejlődésüket, külsőleg is, és most már, hogy benne vagyok. Nagyon felnéztem rájuk, az miatt, hogy ilyen önzetlenül csinálták, és jó, amit csinálnak, és csinálunk most már. És rájöttem arra, hogy engem mindig is vonzott a színjátszás, és most, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, én is beálltam, és kipróbálom magamat.
Gápa János a szerepben Díneske.
Tódor Hunor a szerepben a Koldust játszottam.
Móga Szabolcs a szerepben Kerekes Gyurit játszottam.
Milyen volt egy ilyen mai darabban szerepelni, ahol a szerzőt is ismeritek?
Érdekes volt, eleinte nem gondoltam, hogy a szerzőt meg fogom ismerni. A próbák már javába zajlottak, amikor megtudtuk, hogy megvan a szerző, és örültünk neki. Érdekes volt, és egy tehetséges embernek tartom őt, mert egy ilyen darabot írni, annyi idősen, ahány évesen ő írta, az egy szép teljesítmény.
Szerintem nagyon érdekes volt, mert én se gondoltam volna, hogy a színdarabnak a szerzőjével találkozni fogok, meg is ismerkedni. Jó érzés volt, amikor a színdarabot előadtuk, s ő is megdicsért mindenkit.
Nekem nagyon érdekes volt, hogy a szerzőt megismertük a darabba. Nem gondoltam, hogy ennyire jó fog nekem sikerülni ez a szerep, mert eddig nem volt akkora felelősség, úgymond a vállamon.
Neked amúgy dupla szereped is volt, mert egy gyárigazgatónak voltál a fia, de lányként is megjelentél a színpadon. Mennyire volt ez a kettősség furcsa számodra?
Hát nagyon furcsa volt előre, nem is gondoltam, hogy ennyire össze fog jönni az egész.
Gondoltál arra, hogy most, hogyha a haverek meglátnak lányruhába, akkor mit szólnak majd a színdarab után?
Én nagyon nem gondoltam, elröhögtük, inkább humorosan éltem meg az egészet.
A Koldus az a színdarabban vak. Úgy látja a néző, hogy vak, és mindig csak ismétli, hogy nem látok semmit. A végén pedig kiderül, hogy gyakorlatilag egy ügynök, aki feltérképezi a polgármesteri lakást.
Amikor úgy elsőre olvastam a szöveget, akkor én is meglepődtem, hogy mégis látok, hogy közben egy ügynököt játszodok, de... jó volt.
A Déneske szerepe az mennyire mai?
Eleinte tartottam tőle, hogy nehéz lesz egy akkori tinédzsert szerepelni, mert nem tudom, hogy akkoriban a tinédzserek hogy viselkedtek, de a felnőttek elmondása alapján nem voltak mások, mint én, és próbáltam magamat adni, a hétköznapjaimat, és szerintem sikerült.
Neked is vannak testvéreid, a szerepbe volt egy Iker lány testvéred. Te a valódi testvéreiddel is így szoktál bakalódni, vagy vannak helyzetek, amikor ilyen nézeteltérések vannak köztetek, és akkor könnyű volt megformálni ezt a színpadon is?
Minden testvéri kapcsolatban vannak ilyen veszekedések. Hál' Istennek nem volt nehéz ezt eljátszani, mert szoktunk gyakran veszekedni a testvéreimmel, és így elég életűn tudtam eladni ezt az egészet.
Amúgy a karakteretekhez, hogy játsszátok el, honnan merítetek ihletet? Mert gondolom, hogy nem tudhatod, hogy milyen egy vakkoldus mindennapja. Te meg Szabi nem tudhatod azt, hogy milyen lányként ott eljátszani a mindennapokat. Ti filmek alapján, olvasmány alapján, vagy honnan merítetek ihletet?
Én az idősebbek elmondásai alapján és tanácsai alapján játszottam a karaktert. Azt mondták, hogy így jó lesz.
Én is meghallgattam az idősebb társaim tanácsát. Inkább ahhoz ragaszkodtam, hogy ők elmondják.
Számotokra mit jelent a színjátszás?
Színjátszás számomra egy kikapcsolódást, a hétköznapokból kicsit ki tudok mozdulni sokszor, amikor egy héten sok minden összegyűl, iskola, itthoni munkák, mellettem még zenélünk is, akkor jó egy ilyen csapathoz tartozni, és szeretem is csinálni, és remélem, hogy még sokáig fogom tudni csinálni, és a jövőbe vagy tovább tanulás, vagy munka miatt nem lesz olyan akadálya, hogy ne tudjam ezt csinálni.
Nekem a színjátszás egy olyan megnyugvást jelent, kikapcsolódást, mert a mindennapi gyors életben ez így egy cseppet megnyugtat, lelassít, hogy le lehet ülni és gondolkozni a darabon, hogy hogy adjuk elé.
Engem a színjátszás ugyanúgy kikapcsol, és jó érzés, hogy tartozol valahova egy csapathoz.
Amikor visszajeleznek az ismerősök, a rokonok, akkor ez ad egy plusz lelkesedést nektek?
Igen, nekem legalábbis. Engem nagyon motivál az, amikor külsősöktől hallom, hogy jól sikerült a színdarab.
Persze, nagyon jól esik így előadás után az, hogy a rokonok és a barátok úgy megdicsérnek. Ez ad egy olyan lelkesedést, hogy folytassuk, ne álljunk még, és akkor tesszük a dolgunkat.
Természetesen motivál, a családtagoktól általában véleményt mindig kikérem, hogy miben hibáztam, mit kell jobban csináljak. Például a barátokkal külön meg is beszéljük, hogy nagyjából az összes barát az egy előadásra jöjjön, és mindig várom, hogy előadás után találkozzunk, és lássam a reakciókat, és hogy tetszett nekik az előadás.
Kezét csókolom! Ez a magyarországi kislány.
Ez nem lehet igaz.
Nem hiszi, hogy ez a magyarországi kislány?
Hú, hát az, hogy magyarországi, igen, de hogy kislány, hogy is hívnak tégedet, kedves?
Ipolina. Rupai Ipolinának hívják.
Értem. No, ezt jól fel kell jegyezni, mert ilyen hülye nevet életemben nem hallottam. Hány éves is vagy te, kedves?
12.
12?
Pardon, 16 ő is, mint Paula.
Oláti Vadar vagyok, Gyergyó Szárhelyről, a műhely színpad fotósa, videósa, marketingesse.
Mennyire nehéz a dolgod, mert mozognak a szereplők a színpadon, és én, ha jól tudom, nem 20 kamera veszi őket.
Hogyha az ember struktúráltan figyel a munkára, és úgy próbál dolgozni, hogy összeszedetten, akkor nem nehéz a munkám, amit csinálok, viszont nem árt ismerni a szereplőket és a mozgásokat a színpadon ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkámat.
Minden próbán te is ott vagy, hogy lássad, hogy honnan jönnek, hova mennek, jegyzetelsz, hogy majd ezt kell közelképbe adni, azt kell totálképbe adni, vagy ez hogy alakul?
Nem vagyok ott minden próbán, de vannak próbák, amiken részt veszek, és általában elég hamar megszeretem, megtanulom a színdarabokat, csak amikor a végre jön, szoktam is tudni fejből őket, úgyhogy nincs probléma azzal, hogy kit hol kell, milyen szituációba levegyek.
Meglepetés a videósnak, és hogyha mondjuk nem azt a szöveget mondják, amit te hallottál a próbán?
Nem szokott meglepetés érni, mert az utóbbi időben akkorát fejlődött a csapat, és annyira összeszedetten, struktúráltan profinálnak a dolgokhoz, hogy olyan jól improvizálnak, hogy én teljesen tudok alkalmazkodni, tehát nem szokott meglepetés érni igazából.
Nem szeretnél a kamera túloldalán is lenni? Te is részt venni valamelyik darabban?
Volt már szó erről, de igazából, amikor én jöttem ez a csapathoz, akkor egy önzetlen segítségként a háttérből próbáltam részt venni a csapat életébe, és ameddig tudok, ebben a szerepben is szeretnék maradni. Én vagyok a háttér segítség, úgymond.
Jó, hogy itt vagy, Déneske. Gyere csak ide!
Parancsára, százados úr! Megint mit csináltam?
Tudtál te arról, hogy Paula és az a kerekes, hogy is hívják?
Kerekes Gyuri.
Szóval, Gyuri és Paula...
Ti honnan tudjátok?
Tudod, vagy nem?
Nem, vagyis igen. Tehát nem. Ahogy mondom, igen.
Igen, vagy nem?
Pont úgy, ahogy mondod. Igen vagy nem?
Nekem nem indítétlenkedj itt.
Tudtam.
És azt is, hogy mit csináltak ketten?
Szóval
nélkül, mit csináltak ketten?
Egy babát.
Na tessék, még Déneske is tudott róla, és én tudom meg utoljára.
Honnan tudod, hogy szóval egy babát csináltok?
Hát ott voltam én is.
No, gyorsan takarodj ki, szemtelen kölyök! Tagadja a szemem elől!
Komplett részeg az öreg, de hogy még a muter is volt.
Gálpán László vagyok, a csoport vezetője, a színdarabba pedig a polgármester szerepet játszom, Kalotai Adalbert.
Hogy jutottatok erre a választásra, hogy a Baj van a lányom című darabot adjátok elő Herca Mikolától?
Ez érdekes történet amúgy, mert valamikor a 90-es évek közepén, amikor én is bejártam Csíkszeredalb iskolába, akkor kaptuk meg a színdarabot, és a Herca Mikola névvel, akkor emlékszem, hogy nem tudtam, hogy hova tenni, de azt tudtam, hogy csíkszeredai. Na akkor betanultuk mi a színdarabot, nagyon bejött a közönségnek is, nagyon tetszett nekünk is, hogy a diákok voltunk, nagyjából erről is szól. Az igazság, hogy nekem valamilyen szinten meghatározta az életemet is, hiszen súlyos beszédhibás voltam, és ennek a színdarabnak köszönhetően ahhoz, hogy ne legyen ripacs, ne menjen le a közönségnek csúnyán, és mivel főszerepem is volt, ezért megtanultam újra beszélgetni, és sikerült.
Annak idején is a polgármestert játszottad?
Polgármestert játszottam, és utána pedig még vagy négyszer, hiszen egy darabig az Orotvai színjátszó csoport, az akkori csoport, ahol én is tagja voltam, az megszűnt, ugye fiatalok voltunk, mindenki ment a szerte a világba, és 2011-ben újra felkért a polgármester, hogy a kultúrházavatóra nem áll össze a régi banda, megpróbáltuk, és nagyjából össze is jött, a hiányzó embereket pótoltuk, utána megint megtetszett, megint kedvet kaptunk, és azóta, tehát 2011 óta én gyakorlatilag mindig színpadon vagyok, ennek a színdarabnak szintén köszönhetően.
Mennyivel másabb, hogyha nem a Gyergyószárhegyi Műhelyszínpad társulata adja elő? Mert akkor ahányszor előadtátok, mindig más szereposztás volt, vagy más szereplőkkel volt előadva.
Hát az igazság az, hogy ugye kezdtük az egészen amatőr szinttel, mint diákok, utána változtak az emberek, de nem tudtuk tökéletesíteni ennyire, mint most, hiszen a Gyergyószárhegyi Műhelyszínpadnak van most már egy 5 éves régisége, a karakterek nagyon jól kialakultak, sokat, rengeteget fejlődtünk színvonalba is.
Hát... Na mindegy, no.
Mi a baj?
Az adás forgatókönyvében nem volt ugyan benne ez, hogy itt szülinapot is ünnepelünk. Mekkora meglepetés ez neked?
Hát ebben huncut vagy te is, mert szerintem te is tudtál róla, de mindegy, őszintén én most alig kapok szavakat, úgyhogy kicsit el is vagyok érzékenyülve. Hát 50 év, nem minden évben van. Ez egy visszajelzés a csoport részéről, hogy szerintem mi jól kívülünk egymással.
És befejezésképpen még egy annyit áruljál el, hogy hogy fogadta a szerző. Mert én úgy tudom, hogy kétszer is látta ezt a darabot a ti előadásotokban.
Igen, nagyon örvendek, hogy megkerestem. Azt nem mondtam, hogy közben elveszett a borítólapja a forgatókönyvnek, és emiatt nem tudtam én a szerzőnek a nevét, nem emlékeztem rá. Megpróbáltam érdeklődni, segítettek is a csíkszeredai könyvtártól, és rábukkantam, és meglepő módon nagyon-nagyon pozitívan fogadta, sőt, meg is egyeztünk utoljára a Csíkszeredába színpadon, hogy ettől fogva barátok leszünk, de nem csak ezért, hanem egy olyan szimpatikus embert ismertem meg benne, és annak, hogy ő is ennyire örült annak, hogy nem lett eltemetve magyarul a fiók aljába örökre a forgatókönyv, hanem meg is kaptam én a kéziratot örökre, úgyhogy ez nekem egy óriási visszajelzés a részéről is. Tehát érdemesnek tartotta az egészet, és nagyon örült annak, hogy újra előkerült az ő neve, és az ő színdarabja, amit írt.
Nehezebb dolgotok volt, hogy élő szerzőnek a darabját adtátok elő?
Nem is tudom, ezt nem is gondolkoztam. Én nagyon örültem, hogy ő megvan, hogy én megkerestem, hogy ő részt vehetett, és meg is nézhette a családjával együtt a színdarabot. Előre izgattam magam, hogy nagyon feszült is voltam, hogy ebből most hogy lesz, mint lesz, de egy olyan ember, akivel mikor szóba álltam, egyből elmúlt minden feszültség, minden izgalom, és úgy ment, mint a karikacsapár, szerintem még jobban, mint ahogy kellett volna.
Ebben a darabban nagyon sok új szereplő is van, fiatal. Azt jelenti, hogy megfertőztétek itt a fiatalságot, szívesen jönnek szerepelni alkalomattán, hogyha még lesz szükség tagra, akkor van akire számítani?
Hát egyik fő célkitűzésünk az volt a Gyergyószárdi Műhelyszínpadnak, hogy amellett, hogy jótékonysági fellépéseink lesznek minél több, sajnos szükség van erre, ez fontos társadalmi szempontból. A másik célkitűzés az volt, hogy fiatalítsunk. Tehát fiatalok nélkül nincsen jövő, semmibe se, és főleg ebbe egy ilyen kihaló műfajnak az életében nagyon fontos, hogy valaki tovább vigye, és egyáltalán megmaradjon a köztudatba, hogy van amatőr színház, illetve népi színjáték.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyergyószárhegyről jelentkeztünk, a Műhelyszínpad műkedvelő színjátszótársulat vendégei voltunk. Herce Mikola Baj van a lányommal című színdarabjának kapcsán beszélgettünk a műkedvelő színjátszás nyújtotta élményekről és ennek létfontosságáról. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Na, nincs semmi baj, ezek ketten bezárodtak a liftbe, ott aztán nem tudnak összeházasodni.
Bezárodtak a liftbe? Akkor felhívom a liftszerelőket, hogy szedjék ki onnan őket.
Miért? Ráír majd, vagy két óra múlva. Hagyd őket addig, hogy csituljanak le. Hát a feleséged is azt mondta, hogy ott nem tudnak összeházasodni.
Tényleg? Ott aztán tényleg nem tudnak.
Egészen meg vagyok nyugodva. Egy harmadik személy is van velük a liftben. Ketten ki tudja, mit csinálhattak volna?
Van egy harmadik személy is? Hát annál jobb.
S ki az a harmadik személy?
Egy pap.
Egy pap! Gyorsan egy liftszerelőt, gyorsan egy liftszerelőt, a föld feneke alól is egy liftszerelőt, no!
Na most futás!